Eredménysérett találkozó 2016. május 5-e. Ne dobd el a zagyadat.
Nagyon köszönöm. Sziasztok! Akkor most már a felvétel is forog, de nektek akkor nem is tudom, a harmadszor sziasztok, úgyhogy őszintén, igazán és őszintén örülök, hogy itt vagytok, és annak is örülök, hogy én itt vagyok. Egy kicsit zaklatott és kalandos körülmények között kerültünk ide. Először is nagyon köszönöm a türelmeteket. Én vagyok az, aki Ernőt feltartottam, mert sikerült valahol a stadion környékén lerobbannom, és hát ki az első, akit hívtam? Hát őt hívtam, úgyhogy ő volt a sárga angyalom, és egészen idáig vontatott a ház elé. Úgyhogy igazi öröm, hogy itt vagyunk, és igazából szeretném most rövidre fogni, mert azonnal átadhatnám a szót Ernőnek, aki egy, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára építő gondolattal fogja kezdeni, bármi is legyen az. Úgyhogy Kálmán Ernő.
A sárga
lesz. Mindegy, az meg kiderül.
Igen. Köszönöm szépen a szót. És egyébként így, tudod, amikor valakinek segítened kell, akkor általában nem örülsz. mert ilyenek vagyunk. De viszont itt most azért örültem, mert amikor csörög a telefon pénteken, eredményes élet előtt, az általában azt szokta jelenteni, hogy vagy Sanyi késik, vagy mondja, hogy ne haragudj, de nem tudok jönni. És szia Gábor, csörgött a telefon, mondom, ugye nem. És nem erről van szó. És annyira örültem, hogy segítettem neki, hogy mindig örülök, amikor itt van Sanyi. És azt nem tudom, hogy mennyire lesz építő a gondolat, mert a gondolat az, hogy mindenképpen megszívjuk. Mindenképpen. Nincs semmiféle kiút. De előbb imádkozunk. és hogyha még az ima végéig életbe hagynak a jelenlévők, akkor lehet, hogy végig tudom mondani a gondolatot. Mennyei atyánk, csak köszönjük a gondolataidat, köszönjük a Bibliát, a Szentírást. Köszönjük, hogy először van egy rossz híred, és aztán van egy jó híred nekünk. És ez egy hagyomány, amikor megy egy beszélgetés, és hatásosak akarunk lenni. Melyiket mondjam előbb. És köszönjük Jézus azt, aki vagy. Köszönjük, hogy te vagy a valóság. Köszönjük, hogy tudhatunk rólad, és épp ezért tudhatjuk, hogy mi kik vagyunk. Mire számíthatunk ebben az életben, mire számíthatunk az élettől. És mire számíthatunk, hogyha letelik ez az élet, hogy utána mi lesz. És ezt pontosan tudhatjuk. Köszönjük neked az életünket, tanítást, Bibliát, Sanyit, eredményes életet, minden drága embert itt. Te nevedben, Jézus, ámen. És természetesen határainkon innen és túl üdvözlünk mindenkit. Ezt majdnem elfelejtettem. Oké. Tehát arról szeretnék beszélni, hogy nincs kiút. Úgy értem, hogy egyetlen módja van az életnek. Van egy remény, de először beszéljünk arról, hogy miért nincs kiút. És Sanyi is sokat beszélt erről, meg én is, de szerintem újra és újra beszélnünk kell róla, mert figyeljetek, akármennyire is elköteleztük magunkat a Biblia üzenete mellett, de lehet, hogy még csak most hallod ezt az üzenetet először, ezt a gondolatot. Akkor is ott bujkál a szívünkben az, hogy egy szó, ami energetizálja az életünket, ami annyira a lelkem részévé vált, hogy egyszerűen nem tudok tőle szabadulni. Ha ismerem a Bibliát, hanem, ha hiszek Istenben, hanem. És ez a szó, ez a boldogság. Oké? Mindenki ezt keresi. Lehet sok nevet adni neki, de alapjában véve, hogyha létezik egy gyűjtő szó, egy fogalom arra, hogy mi az, amit egy ember keres és kutat ebben az életben, akkor szerintem ez a szó lefedi. Nem tudom, mit gondoltok, boldogság, boldogság. És valami elképesztő dolog, ahogy űzzük és hajtjuk a boldogságot ebben az életben. És nagyon sok módon keressük, és nagyon sok módon szeretnénk elérni. Van, akinek a boldogság az a karrierje. Van, akinek egy szép autó, van, akinek az, hogy egy évben egyszer elutazhasson valahová, van, akinek egy társ, van, akinek a magány, van, akinek a vadászat, és sorolhatnánk. De csak azt szeretném mondani, hogy mindenképpen megszívtad. Mert annál, hogy nem kapod meg, amire vágysz, már csak az a nagyobb tragédia, amikor megkaptad. Oké? Okay? És ezért mondtam, hogy mindenképpen veszíteni fogsz. Hogyha ha csak nem olvassuk el Róma 1:1-et, Pál titkát, hogy hogy lehet úgy élni ezen a világon, hogy teljesen mindegy, hogy megkaptam-e, amire vágytam, vagy nem kaptam meg, amire vágytam, de hogy tudok egy emberhez méltó életet élni, aminek van iránya, és van tartalma, és azt mondhatom, hogy hát a boldogságot sokféleképpen definiálhatjuk, de tudod mit? Inkább én azt mondom, hogy sok minden van, amit nem kaptam meg, sok minden van, amit megkaptam, de mindez nem számít. Azért, mert teljes az életem. És a boldogság szót lehet, hogy én lecserélném az élet teljességére és mélységére, hogy van mélysége és tartalma az életemnek, hogy amikor a végén ott fogok ülni, hogyha megérem, Isten tartogat még annyi évet, hogy egy pokróccal le van takarva a lábam, és ott ülök majd egy kályha előtt, öregen, és visszagondolok az életemre, akkor ne arra kelljen mindössze gondolnom, hogy hány helyet jártam be, hogy hány barátom volt, hogy értitek, hanem azt tudja mondani, hogy amit Mózes, ahogy Mózes meghalt, hogy betelve az élettel, az, hogy nekem sikerült. Én elértem a teljességet. Én tudtam, hogy megtudtam azt, hogy honnan jövök, hogy mi ez az egész. Megismertem Istent, helyreállt a kapcsolatunk. Ugye az ember Istentől elszakadt állapotban születik. Elértem az életem célját, megismertem Istent, és utána Istennel együtt mentem át ezen az életen is. És ha csak egy embernek elmondtam ezt az élményt, ezt az üzenetet, és egyetlen ember azért lesz ott a mennyben, mert én elmondtam neki, akkor igazán volt mélysége az életemnek, igazán volt benne tartalom, van miről beszélni. Nem csak sztorizok, meg anekdotázok, hanem van tartalma és van értelme az életemnek. És csak egyetlen módon történhet ez meg. Róma 1:1. Nagyon sokat gondolkodtam ezen a versen. Pál Jézus Krisztus szolgája. Oké? Okay? Olvassuk eddig. Oké? Okay? Ne is olvassuk tovább. Pál Jézus Krisztusnak a szolgája. Oké? Okay? Ezek vagyunk mi, szolgák. És abban a pillanatban, hogy ezt elfogadtam, hogy én Istennek vagyok a szolgája, nem a magam ura vagyok, nem egy, ahogy Sanyi szokta mondani, egy kalboly, aki vagányul és egyedül belelovagol a naplementébe, a Marlboro Man, hanem én Istennek vagyok a szolgája, mert egy szolga, ha nem kap meg valamit, mi történik? Szerintetek? Hát, szolga vagyok. Nem nagy ügy, nem történt semmi. De ha egy szolga megkap valamit, akkor tudjátok, hogy mi lesz ez a szolga? Hálás. Hogy ez nem járt nekem. Nekem nem jár egy karrier, oké? Okay? Tudjátok, hogy mi az alaphelyzet, hogy nekem a pokol járna. A legmélye. Ott, ahol azok az angyalok, a Tartarosz, az járna, ahol azok az angyalok vannak elzárva, akik fellázadtak a vízözön alatt. A vízözön előtt, bocsánat. Az járna nekem, a pokol legmélye járna az Istentől való elszakadásom és az Isten ellen való lázadásom miatt. És hogyha van egy barátom, van egy jó barátom, van valaki, aki szeret engem, van ruhám, van élelem a hűtőszekrényben, van hol laknom, akkor állatira hálásnak kell lennem. Úgy értem, egy szolga vagyok, akinek mindene megvan, sőt, még kibeszélhetetlenül több, mint amennyi csak kell. És Pál így tudott integritásban élni az igazsággal, hogy én vagyok Jézus Krisztusnak a szolgája, elhívott apostol az evangélium hirdetésére. És egy szolga oda megy, ahova az Ura mondja. És ez egy jó élet. Nekem még nem sikerült oda mennem mindig, ahova az Uram mondja, de hogy ez a szívemnek a vágya, és ez az utolsó gondolat, hogy Isten ezen dolgozik, hogy meggyőzzön téged, hogy boldogság helyett, ami egy tök jó dolog, és egyébként van részünk benne, az élet teljessége. Vannak pillanatok az életben, amikor boldogok vagyunk, kérlek, ne számíts arra, hogy mindig az leszel, oké? Okay? Az csalódás lesz, de vannak boldog pillanatok, előleg a mennyből, és megyünk előre, és Isten azt mondja, hogy el fogom érni, hogy figyelj rám. Szeretnék többet adni neked ebből az életből. Ha igazi örömöt, igazi tartalmat, igazi mélységet, ne félj a szolgámnak lenni. Ha Isten szolgájának lenni többet jelent, mint az Amerikai Egyesült Államok elnökének lenni. Az egy magas elhívás. Az a legmagasabb elhívás. Úgyhogy ja, ezt így a végére bátorításnak szántam. Remélem, hogy az első gondolatot sikerült felettetni. Úgyhogy csak ne félj azt mondani, hogy én Jézus Krisztus szolgája vagyok. Tudod miért? Mert nincs följebb. Nincs följebb, és ez az élet teljessége. Amen. Drágos anyjától.
Oké, akkor engedjétek meg, hogy én is mondjak egy rövid imát, aztán belevágunk. Hát nagyon, nagyon hálás vagyok, Jézus. Nagyon köszönöm, hogy nem kell találgatnunk, hogy nem kell vakon tapogatóznunk. Amikor kérdéseink vannak az életről, kérdéseink vannak rólad, amikor a boldogságot keressük, akkor a válaszok ott vannak nálad. Itt vannak az igédben, fehéren, feketén, és mi ehhez fordulhatunk, hozzád jöhetünk, és bizony életet találunk, válaszokat, sokkal többet válaszoknál, ölelést, vezetést, igazi tartalmat. Nagyon hálás vagyok. És arra kérlek, hogy most ezt az elkövetkező néhány percet tedd nagyon hasznossá mindannyiunk számára. Szólj mindannyiunkhoz külön-külön, mindenkihez, aki most itt van, és mindenkihez, aki majd a felvételt hallgatja. Szólj hozzánk, te, teremtő, mindenható Isten, mindannyiunknak az atya, a bátyja, a feje. Hálásak vagyunk. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. És Rómaiakhoz írt levelet olvassuk, az első fejezetnél tartunk. És sok gondolatom támadt az alapján, amiről Ernő, te beszéltél most. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon mély, de ugyanakkor egy nagyon nehezen emészthető üzenet. Mert bizony igaz. De ugyanakkor, amikor halljuk ezt, annyira távol van mind attól, amire ki lettünk képezve a világban, nem? Hányan terveztétek 10 évesen, hogy majd, ha nagy leszek, szolga leszek? Ne viccelj már, te viccelsz velem. És valójában ezeket a fogalmakat nem tudjuk kellő tartalommal megtölteni, és Ernő sokat segített nekünk. Azt mondta a végén, hogy Isten szolgájának lenni több, mint az Amerikai Egyesült Államok elnökének lenni, mint a világ urának lenni. És azt gondolom, hogy ez így igaz. És talán a képet egyensúlyba, vagy nem is egyensúlyba, hanem színesebbé, mélyebbé azt teszi, hogy Isten számos más képet is használ rá, amikor próbálja nekünk mondani, hogy kik is vagyunk. És amikor ezeket a képeket használja, akkor értened kell, hogy a végtelen, mindenható, mindent tudó, teljes hatalommal bíró Isten beszél magáról, rólad, hozzád. A viszony, amit egy ilyen csodálatos, hatalmú és minket ennyire szerető Istennel ki kell alakítanunk, nem természetes. Milyen a viszonyod Istennel? Hát ilyen szevasz Isten, hogy vagy? És hátba verem. Ez a jó viszony? És lehet, hogy igen. Lehet, hogy ez egy aspektusa. Vagy akkor az a viszonyom Istennel, hogy hey, Isten, gyere csak ide. Volt egy-két kérésem, nem tudom, hogy emlékszel-e. Tegnap mondtam, hogy mit kell csinálnod. És ma nézem, és nincs megcsinálva. Ez a viszonyom Istennel? Én azt gondolom, hogy kevés hívőnek ez a viszonya hangosan, de halkan a szívében lehet, hogy igen. Uram, hát nem,
Hát nem azt ígérted, hogy szeretsz engem, és én csak ezt az apróságot kértem, és te nem tetted meg. Hát nem szeretsz. Ez nagyjából ugyanaz, mint amit az előbb egy kicsit arrogánsan fogalmaztam meg. A szívemben van egy viszonyom Istennel. Valahogy gondolkozom róla. És Isten próbálja ezt a viszonyt gyógyítani. Próbálja kiigazítani. Próbálja illedelmessé tenni. Biztos értitek ezt, amikor egy kisfiú beszél az apjával, akkor ott van egy nagyon közvetlen kapcsolat, akkor ott játék van, ott birkózás van, ott van minden. De mégis ő kimondhat szavakat. Lehet benne egy hozzáállás, amely nem illik. És az apa nem fogja, hogy nem mondhatsz nekem ilyet. De akkor is ott lesz a szívében, hogy meg kell tanítanom a fiamnak, hogy ilyet nem illik mondania nekem. Nem illik mondania talán senkinek. Tanítanom kell erről. És Isten tanít minket, és az egyik dolog, amit mond, az az, hogy figyelj, amikor rám nézel, és magadra, akkor egy nagyon egészséges hely, ahova teszed magad, az a szolga helye. És Ernő erről beszélt, és ez mennyire jó volt. Haszontalan szolga vagyok, nem érdemlek semmit. És mindent, amit mégis kaptam, azért csak hálás lehetek, csak hálás lehetek, csak hálás lehetek. És aztán persze a másik kép, amit használ, az az, hogy te vagy a mennyasszonya Istennek. Az nagyon más, mint a szolga. Igen, de ha csak a mennyasszonyt látnád, akkor mondanád Istennek, hogy gyere csak ide. Nem erről volt szó. Ezt feleségek néha megcsinálják a férjükkel, igaz? Nem megmondtam, hogy le kell vinni a szemetet? Miért van még mindig itt a szemét? Jó, persze ezt nem így mondják a feleségek a férjüknek, de a szívükben valahol ott van, hogy megint nincs rend. Mit csinál ez az okni itt az ágyon? És azt hiszem, hogy nem lenne illendő, ha Istent elővennénk azért, mert miért hagyta az okniát az ágyon. Isten ott szokta hagyni az okniát az ágyon? Jó, világos, nem. De igen, mert a mi elképzelésünk szerint néha egy csomó mindent másképp kéne csinálnia, mint ahogyan azt ő tényleg csinálja. És akkor én előveszem Istent, és elkezdem húzni a bajszát, vagy csavarni a kezét, vagy megdorgálom, vagy nem is tudom. Tehát mi az illendő viszony? És ez csak annyira jó volt, Ernő, köszönjük, hogy én csak egy szolga vagyok. És szolgaként mennyire hálás. Példabeszédekben is ez jutott az eszembe, olvasom, hogy a bosszankodás az ostobák szívében lakozik. Hogyan ez ide? Hát úgy, hogy a bosszankodás ugye arról szól, hogy van egy önigazságom, van egy elképzelésem arról, hogy a dolgoknak hogy kell lenniük, és aztán amikor nem úgy vannak, akkor mit csinálok? Bosszankodom. Kicsit ki vagyok bukva, nem tudom, észrevetted-e. Nem tetszik ez így nekem. Bosszankodom. A szolga ritkán bosszankodik. Nincs azon a helyen, ahol bosszankodhat. Nem ő az észosztó, nem ő a rendcsináló, nem ő az, aki intézkedik, hanem Isten intézkedik. És Isten világában én nem nagyon bosszankodok, legfeljebb kérdezek, alkalmazkodom, igyekszem a helyemen maradni. Mert amikor bosszankodom egy olyan világban, ahol mindent Isten tart kézben, akkor minden bosszankodásommal azt mondom, hogy Uram, ne haragudj, ezt megint elszúrtad. Hát az én igazságérzetem azonnal látja, hogy ennek nem így kéne lennie. Uram. És persze nagyon, nagyon érett vagyok, ezért most nem dorgállak meg. Nagyon, csak egy kicsit. Így csendben, így az attitűdömben, hogy ezt megint elszúrtad. És erre a példabeszédek azt mondja, hogy a bosszankodás a bolondok szívében lakozik. Azoknak a szívében, akik nem látják a valóságot olyan mértékben és olyan mélységben, ahogyan az van. Akik egy álomvilágban élnek. Úgyhogy köszönjük a gyógyító szavakat, Ernő. Rómaiakhoz írt levél. Első fejezet, 18. vers. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette a számukra. Mégpedig a láthatatlan valóját, azaz az örök hatalmát és istenségét, és mindezt megláthatja az ember alkotásain, az értelem a világ teremtésétől fogva. Azaz az értelem, ahogy vizsgálja Isten alkotásait, meg kell, hogy lássa Istent, az ő istenségét és az örök hatalmát. És erről legutóbb beszéltünk, ezt csak ismétlésként olvasom. És utána azt mondja, hogy ezért nincs mentségük, mert bár Istent megismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. És ez az írásrész, ami igazából a rómaiakhoz írt levél eleje, egy nagyon-nagyon kiózanító koordinátarendszert rajzol meg nekünk. És szeretnék itt néhány gondolatot kiemelni és kihangsúlyozni. Az első gondolat az az, hogy ezért nincs mentségük. Hát Isten azt mondja, hogy az általános kijelentésben, ami a teremtett világrendje és léte, olyan egyértelműen és nyilvánvalóan igazolja, hogy ő létezik, hogy ő van, hogy aki ez alapján nem kezdi el Istent keresni, nem kezdi el a szívében elismerni, hogy kell, hogy legyen egy Isten, annak igazából nincs mentsége. Tehát nagyon nehezen mondhatjuk azt, ha értelmesen gondolkozunk, ha értelmes lények vagyunk, hogy körülnéztem, és én arra a következtetéssel jutottam, hogy nincs Isten, és nem is kéne, hogy legyen. Nem látom semmi nyomát Istennek. Erre a következtetésre csak úgy lehet jutni, ha nem gondolkozom értelmesen. És most nem akarok kritikus lenni, de a modern embernek ez az egyik legnagyobb tragédiája. A modern filozófia valahol a századfordulónk óta, és azon keresztül az oktatásunk, a kultúránk megtanított nekünk egy gondolkodásmódot, amely, figyeljetek, figyelj, mondom, nem értelmes. Az értelmes gondolkodást, amely a valóság rendjét, az okokozati összefüggést, az antitézis logikai elvét, a végtelen viszonyítási pontot, az egyetemes elveket figyelembe véve logikusan, helyes kiindulási alapokra építve gondolkozik, és különbséget tesz valós és valótlan, igaz és hamis, helyes összefüggés és téves összefüggés között, az értelmes gondolkodást, mint olyat kinevelték belőlünk. Ki írtották a modern nemzetékből? Nehéz értelmesen gondolkoznunk. És ezért nézünk a világra is, igazából nem nagyon gondolunk semmire. Nézünk a világra is, és teljesen elmosódott, szétszórt összefüggéseket, vagy még azt sem nem látunk, nem értünk semmit, elfelejtettünk helyesen gondolkozni. De ettől még nincs mentségünk, mert a helyes gondolkodás mikéntjét és módját Isten a valóság rendjében lefektette. Ebben nem fogok most belemenni, de azért egy példát hadd mondjak. Ez egy fél literes ásványvíz. Ez pedig egy tolltartó. Mire azt mondod, hát mindenkinek az az igaz, amit annak tart. Attól függ, hogy honnan nézzük. Nem. Azt gondolom, hogy az egyik alapvető lényege a világrendjének az az, hogy minden dolog az, ami. Függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk róla. Ez egy nagyon egyszerű logika, igaz? Ez egy szőrös tehén, vagy egy tolltartó, vagy micsoda. És attól, hogy én állítom, hogy szőrös tehén, vagy hogy fél literes palack ásványvíz, attól az ő lénye nem változik meg, csak az én elképzelésem erről a dologról változik meg. És ha te hallgatsz rám, akkor lehet, hogy a te elképzelésed is megváltozik erről, de a valóság léte, mint olyan, nem változik, ez akkor is egy tolltartó marad, benne néhány tollal. Második összefüggés, ha ez tényleg egy tolltartó, és az, és ezt kimondhatjuk, akkor ezzel együtt kimondhatjuk, hogy ez a dolog nem, miközben tolltartó, ugyanabban a pillanatban nem a tolltartó ellenkezője. Tehát az összes többi állítás, hogy ez egy szörös tehén, azt nem is kell cáfolni, mert elég volt igazolni, hogy ez egy tolltartó, és ha ez egy tolltartó, akkor nem szörös tehén. De nem is palack víz, és nem is a Schlingorf Sanyi, és nem is akármi. Ez a világunk rendje. A valóságunkban minden így van. Az ellentétek kizárják egymást. Az ellentmondások, ellentétes állítások egyszerre nem lehetnek igazak. Ami annyit jelent, hogy létezik igazság. Létezik egy olyan válasz, amely leírja a valóságot, és az azzal ellentétes válaszok meg nem írják le a valóságot. ha egy állítás igaz, akkor annak az ellenkezője hamis. Az értelmes gondolkodásnak ez például az egyik alapelve. A mai ember hogyan gondolkozik? Hogy egy állítás és annak az ellenkezője egyszerre lehet igaz, minden nézőpontot el kell fogadni, mindenkinek az az igaz, amit annak tart, úgyhogy ha te az ellenkezőjét mondod annak, amit én, akkor neked is igazad van, meg nekem is igazam van. Mennyi egy meg egy? Hát szerinted 3, szerinted 4, szerintem 2, hát mindenkinek annyi, amennyinek akarja. Sok sikert kívánok. Főleg, hogyha mérnök vagy, és hidat akarsz építeni. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy az értelemre szükség van. Kérlek, ne dobd el az agyadat. Ha esetleg hívő vagy, vagy hitet keresel és hívővé akarsz válni, kérlek, ne dobd el az agyadat, hanem pont, hogy vedd elő. Mert a hit bibliai definíciója a valóság létéről való meggyőződés. Ez a hit definíciója. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A tudás legmagasabb formája. Ez a hit. Nem eldobom az agyamat, hanem előveszem az agyamat. És bizonyítékok alapján hiszek és tudom. És olvassuk tovább. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, és nézd meg, ez az ige szakasz azt mondja, hogy az ember, amikor nézi a világot, akkor valójában egy szinten ő ismeri Istent. Ő rájön, rá kell, hogy jöjjön, hogy kell, hogy legyen egy Isten. De hoz egy döntést a szívében, hogy mégsem dicsőíti, vagy áldja, mint Istent. És ez egy nagyon érdekes pont. Hogyan keveredünk ebbe a helyzetbe? Hogyan történik meg velünk emberekkel, hogy egy ponton berobban, nem is tudom kinek az életébe hogyan, annak a valósága, hogy van egy Isten. És ahogyan ezt az elmém megragadja, nem tetszik nekem. Emlékeztek még erre az időre? Én nagyon tisztán emlékszem rá. Megállítottak az utcán, és beszélgettek velem. És volt bennem egy ellenállás. Valahogy az emberben van egy ellenállás Istennel szemben. Nem akarja, hogy legyen. Nem akarja, hogy legyen egy ilyen hatalommal bíró lény fölötte. Valahol nem akarjuk. Miért? Mert ha erre rájönnénk, ha megértenénk, ha átlátnánk, hogy mi az a csapda bennünk, amely sokszor el akar futni Isten elől, amely inkább tagadja Isten létét sem, mint hogy elfogadja és alávesse magát, akkor tehetnénk ez ellen. Úgyhogy mi lehet ez? Mi lehet ez? Én kettőt tudok. Kettőt. Az egyik, az egy szellemi háború. Hű, megint magas húrokat pengetek. De a bibliai leírás szerint abban a valóságban, amiben mi most itt élünk, ezen a világon, nem csak emberek léteznek, mint humanoid lények, hanem angyalok is. És ezeknek az angyaloknak egy része föllázadt Isten ellen, és egy nagyon határozott céllal és tervvel munkálkodik azon, hogy az Istentől elszakadva születő ember így is halljon meg. Képzeljük el ezt úgy, mint egy propaganda hadjáratot, ahol ezek a bukott angyalok egy olyan módon lázadnak Isten ellen, hogy minél több embert meg akarnak tartani az Isten elleni lázadás állapotában. Nekik nagyjából mindegy, hogy ez a lázadás konkrétan milyen arcot ölt, ez lehet vallásos arc. Egy nagyon is vallásos ember, aki mindössze tagadja Isten létét, vagy annak a specifikus, mondjuk így Isten nevét, mert ugye ha Isten van, és ő egy személy, akkor személyként neki van neve, jelleme, egy azonossága. És az ellene való lázadásnak az egy tökéletes mércéje, vagy szintje, ahol valaki rendkívül vallásos, akár még keresztény módon vallásos, tud Istenről, tudja, hogy a Biblia Istene igaz, de egy dolgot nem tett meg, soha nem fogadta el az evangéliumot, mint személyes megoldást a kárhozatra. kárhozat szó elvesznit jelent, kárt szenvedni. Tehát, hogy az ember egy módon Isten nélkül elveszett, és egyetlen egy megoldás van rá, ugye erről is beszéltünk az előző részekben, az evangélium, miszerint Isten kifizette a bűneinket, meghalt helyettünk, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. És az Isten elleni lázadás szerintem legtökéletesebb szintje az az, amikor én keresztény vallásban élek, a Biblia igazságától valamilyen szinten elrugaszkodva, és épp csak Jézus Krisztusba sose vetettem a bizalmamat, mint messiásba, mint megváltóba. És ilyen módon nincs örök életem. Ha én lennék egy bukott angyal, akinek az a célja, hogy az embereket megtartsa a kárhozatban, akkor ezen a ponton lennék a legsikeresebb. Mert valaki egész közel van a gólvonalhoz, és nem lépett. A labda megállt a vonalon. És ő azt hiszi, hogy sinem van, azt hiszi, hogy gól, és a labda nem ment át a gólvonalon. És aztán persze az Isten elleni lázadásnak van a teljes másik oldala, a materialista ateizmus, ahol Isten létét is tagadjuk, a természet felettit is tagadjuk, mindent tagadunk. Ezeknek a bukott angyaloknak, hívjuk őket ellenségnek, hívjuk őket ördögnek, hívjuk őket démonoknak, hívjuk a vezetőjüket Lucifernek, ez volt a régi neve, most már az új neve, Sátán, ellenség. Nekik mindegy, hogy ezek közül melyiket választjuk. Hogy rossz emberként vagyunk-e lázadók, vagy jó emberként vagyunk lázadók, teljesen mindegy. A lényeg, hogy távol tartson minket az evangéliumtól, Jézus Krisztustól, az ő belé vetett személyes hittől, amely örök életet adna nekünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyik oka, amiért nehéz elfogadni az evangéliumot, az az, hogy van egy szellemi ellenállás. Hogy szerintem minden alkalommal, amikor emberek kinyitják ezt a könyvet, amikor ez zajlik egy beszélgetés arról, hogy Isten létezik, és ő szeret téged, és nyújtja a kezét feléd, minden ilyen alkalommal ott van egy szellemi ellenállás, ott van egy súgás a levegőben, hogy ez nem kell neked, fúj, de meg se hallgass, menj innen, menekülj, ezek be fognak hálózni, biztos beszektáznak valahova, vagy mit tudom én, mit csinálnak. Menekülj, 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 ne fogadd el semmiképpen, okosabb vagy te ennél, ez már egy elavult, régi dolog, és amúgy is átírták a Bibliát, és nem tudom, mi mindent csináltak, és jön, és ezerrel is. De ha valami más vallásról beszélsz, mondjuk a buddhizmusról, akkor van egy ugyanilyen ellenállás, következetes, állandó. Lehet, hogy van egy ilyen kis furcsa dolog, ez nem tudom mi, de ez a következetes ilyen szembeszél, ez ott valahogy nincs. Vagy amikor extrém ateista filozófiát hangoztatsz, akkor van ilyen ellenállás. Nincs, amikor bármiről beszélhetsz, kivéve Jézus Krisztusról. Jól mondom? Szellemi ellenállás, démoni háború. Úgyhogy, ha te ezt most érzed, hallgatod a felvételt, nézed, akkor kérlek, légy dörzsölt, és állj ellen. Használd az agyadat, az értelmedet, hozz saját döntést. Ne a szél vigyen jobbra vagy balra, ne a hangok, ne az megérzéseid, vagy nem tudom, hanem te a saját személyes felelősségeddel döntsd el valamiről, hogy igaz-e vagy sem, megfelel-e a valóságnak vagy sem. Járj utána, és menj biztosra. Mert az élet a tiéd, te aratod, a gyümölcseit is, akár jók, akár rossz gyümölcsök azok. A második dolog meg szerintem egy rossz kép. Tehát, hogy miért csinálják néhányan azt, hogy bár megismerték Istent, nem dicsőítették. Hogy mondják? Nem, azt mondják, bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották, mint Istent. Miért? Mi a második ok? Szerintem a második az, hogy van egy rossz képünk Istenről. Van egy rossz képünk róla. Isten egy zsarnok, egy kegyetlen úr, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Ha kiderül, hogy van egy Isten, nekem annyi. Ha másik, hogy Isten egy erkölcsi mániákus, igaz? Egy ilyen hiperszent valaki. Ha az én bűnös életemet ez a hiperszent Isten meglátja, mit csinál azonnal, felszeletel engem, mint a susit. Jobb nekem, ha nincs Isten. Mert ha van, akkor nekem nincs semmi esélyem. Vagy lehet, hogy van, aki még így is tovább gondolja, hogy jobban szeretem azt az életstílust, amit most élek, a kis életstílusomat, amiben van ez is, az is, mert ez jó nekem. Aztán, ha elismerem, hogy van Isten, az majd azt fogja mondani, hogy hagyd abba, éljél másképp. Akkor inkább nem hiszek benned, és élem tovább a kis életstílusomat. Milyen rossz képek vannak még? Rossz kép még, hogy Isten egyenlő az egyházakkal. És nézem az egyházakat, nézem az egyházak történelmi hibáit, vagy stílusát, vagy nem tudom, és vagy tetszik nekem, vagy nem, de valahol az emberekkel azonosítom Istent, akik Istent elvileg képviselik, vagy akár félre képviselték. És azt mondom, hogy ez nem kell nekem. A keresztes háború. Olyan Isten nem kell nekem, aki keresztes háborúba küldte az embereket. Na de, hogy van ez? Tényleg Isten küldte őket keresztes háborúba? Tényleg? Tehát ez az ember, aki képviseli Istent, egyenlő Istennel, garantáltan. Nem lehet, hogy vannak, akik félre képviselték. Miért én a saját életemmel mindig tökéletesen képviselem Istent? Dehogyis, én is félre képviselem őt sokszor. Úgyhogy megpróbálnám kijavítani ezt a képet. Az első, hogy Isten nem egy szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Ő pont az ellenkezője. Ő ott is vet, ahol tudja, hogy sose fog tudni aratni. Ő az az Isten, aki elsőnek mindent odaadott. Ő a minden kegyelem Istene. A kegyelem ajándékot jelent, meg nem érdemelt jó téteményt. Amikor Isten emberré lett, és eljött a földre, mit csinált? Az asztalra csapott, és azt mondta, most már rend legyen! Elég ebből a, nem is tudom, életstílusból. Rendet akarok! Ezt mondta? Nem ezt mondta. A bűnösök barátja volt. Borivónak mondták, és nem tudom, a farizeusok, az akkori vallásos emberek ki voltak bukva, hogy ez valami hippi vagy mi. Paráznákkal látták együtt, és nem tudom. És ő mit mondott? Azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. A nyomorult emberek, akik tele voltak bűnnel, akiknek ilyen életstílusa volt, ők mentek utána. Ők akarták hallani a szavát. Ők mondták azt, hogy ez valami különleges, ez valami csodálatos, hogy én ő mellette jól érzem magam. És aztán mit csinált? Azt csinálta, hogy ő szép csendben meghalt helyettünk. Kifizette a legnagyobb árat, amit csak fizetni lehetett. Kifizette az adósságunkat. Ő nem elvenni jött, nem gyűjteni jött, nem aratni jött, hanem befektetni és helyettünk fizetni. Isten a minden kegyelem Istene, az ajándékozás Istene, a befektetés Istene. Ő a forrás, ő az, aki adni akar. És azt hiszem, hogy a legnagyobb bűnünk, a legnagyobb hibánk az, hogy nem fogadunk el tőle. Hogy annyira ki van képezve a lelkünk rá, hogy nekünk kell teljesítenünk, hogy nekünk kell produkálnunk, hogy szinte képtelenek vagyunk elfogadni, hogy szinte képtelenek vagyunk meglátni azt a dicsőséget, ami ott van az ő szeretetében és a kegyelmében, hogy ő adni akar. És mit vár cserébe? Mit vár cserébe? Olvastuk Rómaiakhoz írt levélben, hogy ő a halálával mit csinált? Minden embert megigazított. Mikor? Még mielőtt bárki hitt volna benne. Mit várt cserébe? Azért, amit ő tett. És a Gábor mondja, hogy semmit. Semmit. Van egy rossz kép bennünk. Van egy rossz kép. És ugye idéztem egy példázatból, hogy ő egy szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Ugye három szolga, az egyik kapott egy talentumot, a másik ötöt, a másik tizet, valahogy így. És aki egyet kapott, az annak volt egy rossz képe Istenről, és félt attól, hogy ez az Isten majd megbünteti őt, mert nem bánik jól azzal a pénzzel, és ezért nem merte se befektetni, se a pénzváltók asztalára oda tenni, semmit, hanem elásta. Mert tudta, hogy ez egy olyan Isten, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Honnan tudta? Ki mondta neki? A saját gonosz szívében született ez a kép. Nem tudom, honnan vette. Biztos nem a Bibliából olvasta. És aztán utána, amikor jött Isten, akkor azt mondta, hogy figyelj, nem az a baj, hogy nem csináltál ebből a pénzből többet, hanem az a baj, hogy azt gondoltad rólam, hogy én valaki, olyas valaki vagyok, aki nem is vagyok igazából. Aztán a második, ugye mit mondtam, azt mondtam, hogy ha kiderül, hogy van Isten, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hagyjak fel a züllött életstílusommal, és ezt akarom üzenni most mindannyiatoknak, meg kell javulnotok! Most, oké, figyeljetek. Az egész bűn kérdés. Oké, hányan tudtátok, hogy a Biblia beszél bűnről? Oké. Hányatoknak van jó érzése, amikor erről beszélünk? Oké. Ez csak a Gábornak. Jó, de ő nem normális, ez így rendben van. Oké, figyeljetek. Bűn. Oké. Menjünk az alapokhoz. Szerintetek Isten, ha rendet akarna, tehát ha ez lenne az elsődleges célja, és most ne érts félre, ha elsődleges célja az lenne, hogy rend legyen, mert olyan ciki, amit csináltok, de most komolyan, szégyent hoztok a nevemre, mikor lesztek már végre rendesek? Ha Isten rendet akarna, szerintetek tudott volna rendet teremteni? Most komolyan. Tudta volna az embert olyanra alakítani, hogy hibátlan és tökéletes legyen? Abszolút, abszolút. Úgyhogy szerinted Isten béna, hogy nem sikerült neki? Tudod, megteremtette az embert, hogy elszúrtam, és most szégyelt hozzá nevemre, hevett a jó és rossz tudásának a fájáról, angyalok, forduljatok el, ezt nem láthatjátok. Gondolod? Igen? Oké, tehát Isten nem szúrta el. Akkor lehet, hogy nem az a fő kérdés, hogy te vétkezel-e vagy sem, akkor lehet, hogy nem a bűn a központi üzenet. Akkor lehet, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy leszünk rendes emberek. Lehet, hogy nem erről szól. Lehet, hogy az egészet félreértettük. Lehet? Abszolút lehet. Abszolút lehet. Figyeljetek! Istennek vannak tulajdonságai, amiket mi evidensnek veszünk. Mi már értjük őket. Ez Isten dicsősége. Isten dicsősége az ő meglévő tulajdonságainak a kifejeződése, a megnyilvánulása. Ugye ezt olvastuk itt, figyeljetek. Azt olvastuk, hogy mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent. Azaz nem látták meg benne a valódi tulajdonságait, és azokat nem ismerték el. Na most figyelj! Képzeld el, hogy itt Isten ott van a mennyben, a szent angyalokkal, tehát a nem bukott angyalokkal, és még egyetlen angyal se bukott el, mindenki pont azt csinálja, amit Isten mond, rend van, oké, rend van, értitek? Rend van, de jó, végre rend van. Nincs bűn, nincs csúsztatás, nincs életstílus, rend van, király. És Isten azt mondja, hogy tudtátok-e, angyalok, hogy én kegyelmes vagyok? Ha? Kegyelmes vagyok. Micsoda? Kegyelmes. Attól, hogy ilyen furán artikulálsz, attól még nem értem. Mi az, hogy kegyelmes? Miért nem értették, hogy mi az, hogy kegyelmes? Mert nem volt még minek vagy kinek kegyelmet adni. A kategória, amely leírja Isten rejtett valódi tulajdonságát, még nem létezett. Nem lehet kegyelmet adni valaminek vagy valakinek, ami megérdemli mindazt, amije van. A szent angyal azt mondja, hogy Uram, dicsérlek mindazért, ami van, és amit adtál nekem, és én teljes összhangban vagyok mindazzal, amit te vagy, és amit adtál nekem. Valamilyen szinten ez nekem, nem is tudom, hogy jár-e, de semmiképpen, én teljes összhangban vagyok mindennel. Nem értem, hogy mit jelent az, hogy kegyelem. Mindegy, mennyire artikulálod, vagy mondod lassan, vagy hangosan. Ezt tudjátok, a magyar ember, amikor az angol... Ott van a sarkon a közért. Ja, köszönöm szépen. Szóval Isten is így magyarázta az angyaloknak, hogy kegyelmes vagyok. És rájött, hogy ezt így sose fogják megérteni. Sőt, soha senki nem fogja megérteni, ha csak nem bukik el valaki. És amikor elbukik, amikor elveszíti az összhangot azzal, ami van, amikor elromlik, na akkor fog meglátszódni, hogy én bennem van olyan tulajdonság, amit úgy hívunk, hogy kegyelem, azaz, hogy érdem nélkül adok. Ellenszolgáltatás nélkül adok. Akkor megértődik, hogy én irgalmas vagyok, azaz, amikor büntetnem kéne, nem büntetek. Sőt, amikor büntetnem kéne, nem csak, hogy nem büntetek, hanem ajándékot adok. Mert én irgalmas és kegyelmes vagyok, és amikor az ember elbukott, amikor az ember leírja a történelmet, és esik el, és bukik, akkor Isten irgalmas és kegyelmes az emberrel, és az angyalok ámulnak. És azt mondják, hogy hihetetlen. Isten a maga szentségében, a tökéletes rendben annyira rugalmas, annyira szerető, irgalmas, kegyelmes, hogy a bukott embert, ezt a katasztrófát teljesen helyre tudja állítani. Sőt, ezt a katasztrófát egészségedre, az embert, téged és engem emel magához a trónra, és ők lesznek az eljövendő korok uralkodói, most és mindörökké az ember lesz Isten felesége, Isten teste, Isten gyermeke, Isten szolgája, Isten... Az ember, miért pont az ember? Mert senki sem figyel jobban oda Istenre, mint az ember. Mint a bukott ember, aki felismeri, hogy végem van, aki felismeri, hogy a saját teljesítményem, a saját jóságom alapján nekem végem van, ahogy Ernő mondta, a kárhozat jár nekem. Hát, ha Isten az vett föl, most még beleszólhat, tudod? És annyi rosszul mondod, azt mondd másképp, hogy... Oké, ezt értitek? Értitek ezt, amit mondok? Megvan? Az ember, ahogy szembesül a bukottságával, és rájön arra, hogy a maga erejéből nem képes élni, nem képes megfelelni Istennek, nem képes üdvözülni, nem képes a mennybe menni, neki annyi, game over, kampó. Nagyon sok vallásos közösségben nem jutnak el ide az emberek, mert nem elég következetesek. Mert aki a szívében kívánsággal tekint egy asszonyra, házasságtörést követett el a szívében. És hogyha egyszer vétkeztél, azt a vétket hogyan teszed semmisé? Többet nem vétkezem, rendben, de azt az egyet, amit elkövettem, hogyan teszem semmisé? Az már örökre kárhoztat engem, az már örökre ott van a vállamon. Ha csak Isten valamilyen csoda folytán le nem szedi rólam, ha csak Isten nem irgalmas, ha csak Isten nem kegyelmes, ha csak Isten nem szeret engem feltétel nélkül, és én, aki a kárhozat felé zuhanok reménytelenül, csüngve egy egzisztenciális függésben, egy teljes elveszettségben nézem az ő jellemét, hogy vajon mit tesz, hagy engem lezuhanni, hagy engem elveszni, elfordul tőlem a mindenható, elfogyott a türelme, elfogyott a kegyelme, végem van. És akkor látom, hogy nem, hogy nincs végem, hanem ugrik utánam. Látom, hogy ő áll az ostor elé, és ő kapja a hátára az ütést. Látom, hogy a kereszten ő hal meg helyettem. Látom, amint aztán ő térdel mellettem, és mos ki engem a saját hányadékomból. Látom magam mellett minden pillanatban, és ahogy a szemébe nézek, a legsötétebb órámban, a legnagyobb bukásom közepette, azt látom a szemében, hogy szeretlek, érted, adtam az életemet, neked adtam mindent, kell lesz nekem, mindent rendbe hoztam, ez az én dicsőségem, hogy azt, aki Krisztusban hisz, igazzá teszi úgy, ahogyan ő igaz, ez az evangélium, hogy aki csak hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van, és megkapta azt az igazságot, azt a jogállapotot, ami Istené, ami Jézus Krisztusé. És az angyalok ámulnak, azt mondják, hogy ilyen nincs. Hogy lehet Isten ennyire hatalmas? És mi, akik egy ilyen függésben szemléljük őt és az ő dicsőségét, mi hívők leszünk leginkább alkalmasak arra, hogy aztán őt képviseljük. Mert ha engem megkérdezel, hogy milyen Isten, én tudom neked mondani, hogy ő irgalmas és kegyelmes, hogy a türelme hosszú, hogy a szeretete nagy. És amikor rád nézek, vagy bárkire, akkor ott nincs ítélet, akkor ott hála van, akkor ott ima van. A remélem, hogy szeretet van. Az van, remélem, az van a szememben, és az van a tiédben is, ami Jézus szemében van, amikor rád néz, mert ez van benne. És mi értjük Istent. Mi értjük Istent úgy, ahogy az angyalok sose fogják. Ők betekintenek az életünkben, és próbálnak tanulni valamit. De mi a saját bőrünkön tapasztaltuk meg Isten irgalmát, kegyelmét és szeretetét. Wow! Van egy rossz képünk Istenről, és ezért futunk el előle. Van egy rossz képünk róla, és ezért döntünk néha úgy a szívünkben, hogy nem ismerjük el az ő istenségét, ne legyen fölöttem úr senki, mert ha valaki úr lenne felettem, az biztos visszaélne a hatalmával, az biztos megrabolna az engem, az biztos kihasználna engem, mint ahogy mindig mindenki kihasznált, de ő nem ilyen, ő nem ember, ő nem hazudik, ő Isten, és a dicsőségét leplezi le a jellemének a szinte felfoghatatlan nagyszerűségét, a gyönyörűségét próbálja megmutatni. Nekünk, embereknek. De ha elutasítom őt, ha következetesen elutasítom őt, akkor Isten mit csinál? És ezt is alig értem. Figyeljetek, tudtátok, hogy Isten tiszteli a szabad akaratotokat? Hogy tisztelt titeket. A mindenható Isten bármit megtehet. bármit, képzeld el, de egy dolog megállítja. A te csendes halk nemed, nem. És Isten azt mondja, hogy oké, itt húztad meg a vonalat, én a vonal előtt megállok. Isten tiszteli az embert. Ha az ember úgy dönt, hogy nem veszek tudomást rólad, ha az ember úgy dönt, hogy nem dicsőítem Istent Istenként, ha az ember úgy dönt, hogy nemet mond, akkor Isten megáll ezelőtt a nem előtt. Szól egyszer, szól kétszer, szól háromszor. Nem adja fel gyorsan, de végül is tiszteletben tartja a döntésünket. Félelmetes ez. Nagyon nagy méltóság, de ugyanakkor félelmetes is. És mi történik? A gondolkodásomban, amelyben tudatosan elfordultam az igazságtól, elkezdtem tudatosan torzítani a valóság tényeit, a gondolkodásomban egyre torzabb leszek, egyre távolabb kerülök a valóság tényeitől, elsőnek spirituálisan, de aztán tapasztalatilag is. És hogy fogalmaz az írás? Úgy fogalmaz, hogy hiába valóságokra jutottak a gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Hiába valóságok, azaz olyan gondolatmenetek, amelyek nem kapcsolódnak semmihez, és nem vezetnek sehova. Ez a modern ember filozófiája. Okos gondolatok, amelyek nem gyökereznek a valóságban, és nem vezetnek sehova. De aztán azon belül nagyon okosak, nagyon intellektuálisak, nagyon belső szóhasználattal élők, hogy amikor hallgatod őket, akkor hülyének érzed magad, mert egy szót se értesz belőle. De légy nyugodt, ők se értik, hogy mit beszélnek, mert az, amit mondanak, nem gyökerezik semmiben, és nem vezet sehova. Oktalanságra, hiába valóságra jutottak a gondolkodásukban. És a szívükre, a lényük legmélyére, a legbelső motivációik helyére sötétség borult. A sötétség, az információ hiány, a válasz nélküliség, a sötétség borult. Emlékszem rá, amikor így éltem. Remélem, ti is emlékeztek rá. Remélem, sose felejtjük el, hogy honnan jöttünk. Mert most, hogy világosságban vagyunk, hogy a fény megint felgyulladt előttünk, most lehetőségünk van nekünk magunknak kikeveredni a sötétségből, és lehetőségünk van másokat is kivezetni onnan. Nem tudom, hányan vagytok itt olyanok, akiknek Isten megváltoztatta az életét. Hányan vagytok itt olyanok, akik elmondhatnátok, hogy megmenekültem, hogy reménytelenül zuhantam, és most már élek. Csak gondolj bele, hogy ez az, amit valakinek adhatsz. Ez az, amiben részed lehet, hogy valaki hozzájut. Hogy szereted őt, amikor nem lehet szeretni. Hogy türelmes vagy vele, amikor már minden türelmet elfogyott. Hogy egy pillanatra Istent képviseled. Vagy esetleg több pillanatra Istent képviseled. És a te szemedben emberek azt az irgalmat, azt a kegyelmet és azt a szeretetet látják, amit te is láttál Jézus szemében. És aztán hányan vagyunk olyanok, akiknek az élete, miután megmenekültünk, nem lett gondtalan. Mert az életünk nem gondtalan. Nem. Mert a kiképzés tart, Isten azt mondja, hogy el akarlak vezetni titeket a felnőtt korra, Efézus 4, Ernő 4, aki a felnőtt korra, az érettségre, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Azt mondja, hogy éretté akarlak tenni titeket, és egy kiképzésben vagytok. Az életnek nem az a célja, hogy lábújhegyen, csendben, kényelemben leélt, hanem az a célja, hogy megismerd Istent, hogy a jellemed átformálódjon, hogy igazi ember legyen belőled. És ezért Isten megengedi, hogy a dolgok néha rázósak legyenek, mert nagyon szeret. Megengedi, hogy az életélményed ne a nyugat-európai, unott, kövérrehízó, mindent semmibe vevő, felszínes közömbösségben teljen, hanem helyette azt mondja, gyújtok egy kis tüzet a feneked alá, hozok egy kis élményt, egy kis eseményt, és nem szeretjük, de közben tanulunk, de közben látjuk Isten dicsőségét, és a sötétségben sokszor, a sötétségben, hogy van a sötétség, elrejtett kincseit találjuk. A sötétségben, amikor úgy látom, hogy baj van, zuhanok, akkor nyúlok megint Isten után, és akkor fedezem fel egy olyan tulajdonságát, vagy egy tulajdonságainak egy olyan mélységét, amilyet azelőtt sose láttam. Mert én is belecsúsztam az unott közömbösségbe, hogy elmegyek vasárnap megint a templomba, hát ha jó lesz az üzenet. Hát tudod, mit lehet egy ilyen embernek tanítani? Lehet neki táncolni, egy kicsit szórakoztatni, akkor azt mondja, jó volt az üzenet, aztán hazamegy, és mintha mi se történt volna. Igen. És Isten ehelyett azt mondja, hogy figyelj, az én szavaim élet és igazság. Az én szavaim eledel. Éhes kéne, hogy legyél, és mert amit adok, az neked élet. És ezt az anyukák nagyon tudják, amikor etetik a 3 hónapost, azt, vagy hány, mi mikor etetjük először kanállal? 3 hónapos már kanállal? Nem? Igen, nem? Hát, legyen 4-5 hónapos, tudod, és tudod is, várom a pillanatot, amikor kinyílik a szája, tudod, benn van egy falat, jön vissza az egész. Úgy értem, mert ennie kell ahhoz, hogy élhessen, ennie kell ahhoz, hogy nőhessen, ennie kell. Ugyanúgy nekünk is ennünk kell. De ha nem vagyok éhes, hogyha jön a kanállal, ennem kell. És Isten azt mondja, hogy oké, akkor egy kicsit megrázom az életedet, egy kicsit hozok bele élményt, eseményt, nem működjön olyan jól, hogy legyen benned egy kis éhség, és akkor megeszed azt, ami aztán életet ad neked, olyat, amit nem is veszíthetsz el többet. Úgyhogy idáig jutottunk római levélben, a 21. vers végéig, és egy imával szeretném zárni most, és aztán, ha gondoljátok, egy picit beszélgethetünk. Van kedvetek egy kicsit beszélgetni erről, vagy amiről kedvetek van, de egy olyan imával szeretném zárni, ahol azt kérjük Istentől, hogy vegye el a sötétséget. Ez milyen? Ahol azt kérjük Istentől, hogy bár mi futunk előle, mert lehet, hogy futunk előle. Lehet, hogy ti, akik itt vagytok, futtok előle. De lehet, hogy te, aki nézed a felvételt, vagy hallgatod a hanganyagot, a szíved mélyén tudod, hogy menekülsz Isten elől. És mi lenne, ha mondanánk egy olyan imát, hogy az a félelem, amely miatt menekülsz, ha eltűnne. Isten nem akarja elvenni az életstílusodat. Nem érdekli olyan nagyon. Az érdekli elsősorban, hogy te visszatalálj hozzá. És ha visszataláltál hozzá, és elfogadod a szeretetét, az majd meg fogja változtatni az életstílusodat. Értitek a különbséget? Óriási a különbség. Nem először megjavulsz, hanem ő először nagyon szeret téged, először nagyon sokat ad neked, először felültet a trónjára, a szívedre beszél, nevel, tanít, türelmesen vár, és ahogyan lassan felnősz, figyeljetek, én mostanában már nem nagyon kakilok be, csak nagyon ritkán. Mit nevetsz, Kába? Miért te még beszoktál? Már ő se kakil be. Bezzeg 3 hónaposan. 3 hónaposan én úgy bekakiltam, így, simán. De aztán kinőttem, értitek? És a mamám nem dobott ki, mert némá ez a gyerek bekakil, csináljunk egy másikat, hanem szeretettel, türelemmel felnevelt, és kinőttem. És ugyanígy a mi életünkben van egy csomó dolog, ami furcsa, és Isten nem erre hajt, hogy végre kiigazíthasson, és rendes legyél, hanem arra, hogy szerethessen, és felnevelhessen. És aztán, ahogy felnevelt téged, majd kiszeret a furcsa életmódodból, majd kinövöd, mint ősszel a falevelek lehullanak. Rendben lesz, hidd el, mire Isten végzett velünk, addigra rendben lesz. Rendben lesz. János, nekünk is van reményünk. Van reményünk. Nem érdekli. Figyelj!
Mi lesz ezzel a bekapilással 20 évvel?
Ja, akkor majd megint fogok. És ez a szép benne, hogy figyeljetek, hogy a cél nem a bűntelen tökéletesség és szentség. János levele, 1 János, 1:7-8-9, jól mondom? valahol ott, majd nézzétek meg, azt mondja, kijelenti, kétszer kijelenti, hogy aki azt mondja, hogy nincsen bűne, önmagát sallja be. Aki azt mondja, hogy nem vétkezik, hazuggá teszi Istent. Gyakorlatilag az Jakab egyben mondja, minnyájan sokféleképpen vétkezünk. Értem, ez az alapvetés, ez része a keresztény életnek, de Istennek volt rá, és van rá egy tökéletes megoldása, ami nem teszi a bűnt jogossá, nem teszi kevésbé ártalmassá, de akkor is kifizette. Kifizette. És hogyan kérhetnék én számon valamit, amit ő már kifizetett? A bűn már nem probléma. A bűn valami olyasmi, amitől megszabadulok, ahogy ő hozzá megyek, és ahogy ő rá figyelek. A bűn valami olyasmi, amivel ő bánik el az én életemben. Az én dolgom csak annyi, hogy ne tegyem igazzá azt, amit ő hamisnak mondott. Lopok, sajnálom, igyekszem abba hagyni. Bocsáss meg, Uram, megvallom neki, 1 János 1:9, megvallom neki, hogy vétkeztem, és ő megbocsátja a bűnömet, és megtisztít minden gonoszságtól. Akkor ezután lophatok tovább? Nem, mert lopni bűn. De ha mégis lopnék még egyszer, akkor mit csinálna? Kész, adtam neki egy esélyt, ez volt a második. Nem, hanem azt mondja, hogy vald meg, állj helyre, pattanj föl, mint egy gumilabda, tadang, már fönn is vagyok. És ő azt mondja, hogy megtisztít engem, minden alkalommal, amikor helyreállok, megtisztít az istentelen gondolkodásmódomtól, és a végén már lophatnék, de nem loptam. Micsoda hülye vagyok, pedig most lehetett volna. Miért nem loptam? Na majd legközelebb. És legközelebb tényleg megint lopok, de helyreállok, Uram, bocsáss meg, elbuktam. És aztán azt veszem magam, mondom észre, hogy 5 lehetőségből, amikor lophatnék, már csak egyszer lopok. És dicsérem az Urat, megvallom azt az egyet, és azt mondom, hogy Uram, működtél bennem, csináltál valamit, tényleg megváltoztam, és lehet, hogy eljön az a nap, amikor soha többet nem lopok, de lehet, hogy sose jön el. Nem tudom. Sanyi, nagyon merész, amiről beszélsz. Miért? És hogyha azt mondtam volna, hogy ítélkezem, mert a lopást könnyű nem csinálnod, mert a legtöbben nem vagyunk itt tolvajok. De és az ítélkezés? Mész az utcán, nézd már, milyen hosszú haja van ennek az embernek, férfinek nem lenne szabad ilyen hosszú haja lennie, és meg se vallod utána. Pedig ugyanúgy vétkeztél, mint hogyha loptál volna. Vagy tudod, a férfiak, milyen kis csinos volt. Meg se vallod. Mi? Mi? Te értetted? Nincs dicsőség az Úrnak, igen.
A hívők raffináltak, dicsőség az Úrnak.
Igen. És a szívedben házasságtörést követtél el. Ki fogom üritetni a termet, most mi van itt? Megy valaki bibliaiskolás órára? Mert túlmegyek a határidőn. Nem megy senki most innen? Akkor ezt most befejezem. Figyeljetek. Te mész, Ernő? Nem mész, te se. Visszacsúsztál, mi? Nem. Nincs is iskola? Vége van? Ja, már tanítasz a bibliaiskolában. Ja, az más. Mi akkor nem kell menni órára, ha te tanítasz szépen? Ja, tegnap tanítottál. Jól van. Hogy kidumálta magát? Figyelitek? Mindenre van válasza. Na figyeljetek, ez most nagyon jó, ezt akkor még mondjuk el, mert olyan könnyű álszentnek lenni akkor, hogyha csak a külsőt nézzük. Bűn az, amit a kezemmel, a számmal vagy a testemmel követek el. De mi van, hogyha a bűnt levisszük a hegyi beszéd szerint a szív szintjére? Jézus azt mondta, hogy megmondatod, hogy ne ölj, én meg azt mondom, hogy ha haragszol, a szívedben öltél. Ha a bűn szintjét levisszük a szív szándékának a szintjére, akkor hányan állnának itt büszkén, és mondanák azt, hogy én már tökéletes vagyok. Amikor a parázna nőt meg kellett volna kövezni, Jézus azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki maga bűntelen. És azt hiszem, hogy a görögben a szófordulat az volt, hogy aki ebben a bűnben, ugyanebben a bűnben nem vétkes, az vesse rá az első követ. Hányan dobtak követ arra az asszonyra? Miközben farizeusok voltak ott. Mondhatnánk úgy, hogy papok, lelkészek, bibliaiskolás tanárok, olyan prédikátor ficsurok, mint a Schlinglof Sanyi. Senki nem dobott követ. Értitek? Senki nem dobott követ. Istennek nem az az elsődleges célja, hogy rend legyen, bár lesz, csak légy nyugodt. Ha követed Istent, ha szereted őt, ha hagyod, hogy beszéljen hozzád, ha nem teszed görbévé azt, amit ő egyenesnek mondott, ha megvallod a bűnödet, ha csak egyetértesz vele, csak nézd meg egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, más lesz az életed. Bűntelen tökéletesség soha! Isten megígérte, hogy nem lesz, de más lesz az életed. És azt fogod mondani, hogy Uram, látom a kezed nyomát magamon, és ámulok. A dolog megtörtént, belülről kifelé. Semmi erőlködés, semmi képmutatás, hanem igazi belső átalakulás. És a végén azt mondom, hogy dicsőség Istennek, ő csinálta. Dicsőség Istennek, ő csinálta. Úgyhogy szeretnék egy imát mondani, ahol az a reményem, hogy nem menekülsz tovább Isten elől. Ne tedd, nincs értelme. Ő a legnagyobb jó, ami történhet veled egész életedben. Nincs semmi több, amit ember kaphat, mint Istent magát, és ő magát adta neked. Azt mondta Róma 8-ban, hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Megkapod őt, ő a tiéd, Isten a tiéd lesz. Hihetetlen, mint ahogy egy feleség megszerzi a király az övé, mert ő a hercegnő, ő a ki lesz a királynő, és megszerezte a királyt. Így szerzed meg te Istent, és ahogy megszerezted a királyt, úgy a királlyal együtt minden a tiéd. Ez az evangélium. Az örök élet, és ráadásban Isten és minden, vagy fordítva, Isten a tiéd, és vele együtt az örök élet és minden egyéb. Micsoda marhaság ezt nem elfogadni. Micsoda marhaság ezelől menekülni. De mégis megtesszük, mégis látjuk, hogy a Biblia erről beszél, és Isten haragszik, hogy emberek útját állják ennek a gyönyörű igazságnak. Hogy hiszel ő benne, és örök életed van. Úgyhogy egy ilyen imát szeretnék mondani. Elmondhatom? Elmondod velem? Készülj föl, hogy elmondod velem ezt az imát. Nem kell hangosan, nem kell a szemedet se becsukni. Ugye ezt szoktuk mondani, főleg akkor nem, ha éppen autót vezetsz most, ugye akik hallgatják a felvételt. Tudod, több baleset volt már, mert mondtam, most hajtsuk meg a fejünket imára, és tudod, ott megy az autópálya is. Oké. Rendben, értitek. Tehát, hogy Isten a szívedet hallgatja, a szívedre figyel, és a szívedben elmondod ezt az imát, ő ott van, hall téged, és örök életet ad neked. És ez az ima valami ilyesmi. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Nem menekülök tovább. Megállok, és hagyom, hogy utolérj. És én igent mondok neked. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Te vagy a Messiás. Ha hiszek te benned, és most hiszek, akkor örök életem van. Add nekem ezt az örök életet. Hiszek benned. Hiszek benned. Te fizetted ki az én bűneimet, és én ezt elfogadom. Te vagy a Messiás, és én hiszek benned. Rád bízom magam. Adj nekem örök életet. Bízom benned. Ámen. 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 Ha ezt az imát elmondtad, örök életed van. Nem a szavaktól, hanem a szívtől, amely rábízta magát Jézus Krisztusra. A szívtől, amely hitt és bízott az evangéliumban. Ennyi, amit Isten kér. Úgyhogy ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Van-e gondolatotok, kérdésetek, vagy bármi ehhez? Van-e bármi, amiről szívesen mondanátok valamit, hozzátennétek, vagy kérdeznétek, vagy belekötnétek, vagy bármi? Gyerünk, kavarjuk föl egy kicsit az állóvizet, történjen valami. János, gyerünk, mondjad! Átverlek titeket, ez az, de ő végre rájött. Na mondjad, hogy verlek át?
Mert marketinget vagyok, és csodálatos szólom. Én is ugyanezt gondoltam. Igen. És tudod, úgy adod el, mint a könnyen buta. Tudod, hogy remény nélkül zuhanunk, aztán majd, ja Isten, aki járnak. De nem, Isten nem kap el, hanem zuhanunk. És esetleg reményel. Ennyi csak a különbség.
Ezt meg kell, hogy ismételjem, mert szerintem a felvételben nem került bele. János azt mondja, hogy azt mondja, átverlek titeket, mert marketinges vagyok, és úgy adom el Istent, mint a könnyebb utat. És közben, és csak nagyon tetszik, amit mondtál, János, és a dolog úgy hangzik, mintha mi zuhannánk, Isten elkap, és onnantól minden könnyű lesz. Közben a valóság az az, hogy zuhanunk tovább, de már van reményünk. És én tudom, hogy János mire gondol, sokat beszélgettünk mostanában, nagyon hasonló élettapasztalatunk van a mostani időben, és nem tudom, megengeded-e, hogy egy picit beszéljek erről. Nem rólad, hanem erről a gondolatról. És az a gondolat ez, hogy mi modern emberek azt gondoljuk, hogy az élet akkor megy jól, ha minden kényelmessé válik, ha minden megoldódik. És amikor megtérünk, akkor azt hiszem, hogy úgy van, hogy van egy időszak, ahol Isten úgymond a szárnyaival betakar minket, és egy ilyen nagyon áldott, egy ilyen nagyon békés, egy ilyen csecsemőkorban vagyunk. De aztán, ahogy elkezdünk felnőni és nagyobbak lenni, én úgy fogalmaztam nagyon óvatosan, hogy ingergazdag környezetbe kerülünk. De ha egy kicsit élesebben akarok fogalmazni, akkor fogalmazhatok úgy is, hogy sokszor válságba kerülünk. Válságba. A válság egy rémisztő dolog. A válság pont az, hogy zuhanunk. Mi a válság? A válság az, hogy minden embernek vannak szükségletei. Ezek között vannak olyanok, amelyek választhatóak, ezeket vágyaknak hívjuk. Ha ezek nem teljesülnek, nincs olyan nagy tragédia, csak egyfajta érzelmi válságot élünk át, hogy nem lett meg, amit akartam. De vannak szükségeink, amelyek nélkülözhetetlenek. Ilyen például a biztonság iránti vágy, az állandóság iránti vágy, a szeretet iránti vágy. Inkább szükségszót kéne használnom. Ez annyira kell, mint a levegő, mint amikor légszomjad van, az olyan, mint amikor nem szeretnek. Amikor majd megfagysz, mert nincs meg a megfelelő hőmérséklet, az olyan, amikor nem vagy biztonságban. És a lelkednek vannak nélkülözhetetlen szükségletei, amelyek nélkül alig élhetsz. És ezekre a szükségletekre a kultúránkban vannak válaszok, megoldások. Ha az ember biztonságra vágyik, mire van szüksége? Mondjuk ki kórusban. 1, 2, 3. Pénzre! Megtanultuk. Ez a válaszunk a biztonság iránti vágyra. Van egy szükség, ez nyom lefelé, és van egy alátámasztási megoldásunk, és ez a pénzünk. Mondhattam volna azt is, hogy kapcsolatok, biztonság, ugye érzelmi biztonság, vagy érzelmi biztonságra vágyom, szükségem van barátokra, apára, férjére, feleségre, ez is lehet egy válasz. Oké, és Isten azt mondja, hogy a legjobbnak a jó a legnagyobb ellensége. Ezt érted? Tehát baj-e az, hogy te anyagi biztonságra vágysz? Nem. Ilyen világban élünk, ez normális. De ez a legjobb megoldás a biztonságra? Nem. Mi a legjobb megoldás a biztonságra? Mi a bibliai kép a biztonságra, a végső, legteljesebb biztonságra? Mi a bibliai kép? 3-ra mondjuk. 1, 2, 3. Jézus, igen, tudod, mint a vasárnapi iskolában. Hogy mi az kicsi vörös, hosszú bolyhos farka van, és ágról ágra ugrál, mire a vasárnapi iskolás diák azt mondja, tudom, hogy a jó válasz Jézus, de ez rohadtul hasonlított egy mókusra. Tehát keresztényként ugye egy ponton megtanuljuk, hogy mindenre Jézus a válasz. Tehát ő azt mondja, hogy figyelj, én bennem bíz, én vagyok a végső biztonság. És ezt ő egy metafizikai megalapozottsággal mondja. Tényleg ő a végső biztonság. A valóság végső rendje az, hogy minden Istentől által és ért van, hogy Isten tartja fent a valóságot, hogy az ég és a föld recsegve, ropogva el fognak tűnni, és semmi más nem fog maradni, csak Isten. És hogy valójában az a biztonság, amit a pénzem ad, a gazdagság ad, azt hiszem, hogy Jakab így fogalmaz, hogy akik gazdagok, ne a múlandó gazdagságban bízzanak, hanem Istenben. aki sokkal stabilabb, mint a múlandó gazdagság. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy meg akarlak ajándékozni egy még erősebb alappal, amiben bízhatsz. De te nem hagyod. Mert te megtanultad, hogy a pénzben bíz. Úgyhogy Isten mit csinál? Válságot hoz az életedbe. Mi a válság? A válság az az, amikor a szükségedre adott, eddig elfogadott és működő megoldásodat kirúgja alólad. Kirántja a szőnyeget alólad. Fönt vagy a létrával az ablaknál, és kirántja a létrát alólad. Ott vagy a... nem is, milyen képet mondjak még. A lényeg az az, hogy a megoldásodat egy nélkülözhetetlen szükségre ő elpusztítja. Nem az ördög, nem a véletlen. Ő jön, és szia Sanyi! És Sanyi mit csinál? Bázisugrást gyakorol. Ejtőernyő nélkül. És nem élvezi a zuhanást. Zuhanunk. És erről beszél János. Nagyon sok kereszténynek a zuhanás az életélménye. És ez a zuhanás azt gondolom, hogy Isten legmélyebb áldása. Az a pillanat, az a munkája egy szerető Istennek, amely az általa szeretett ember érettségét akarja növelni. Azt mondja, hogy ebben a zuhanásban te egy új és jobb megoldást fogsz keresni az eddiginél. Nincs pénzem, csődbe mentem, anyagilag szétestem, emberként alig vagyok képes eredményt előállítani. Ha most nem mentesz meg, Uram, nekem végem, nekem és a családomnak végem. És Isten azt mondja, hogy na végre egy jó gondolat, mert az élet arról szól, hogy én megmentlek téged. És ebben a zuhanásban elkezdek bízni benne, mint ahogyan addig nem bíztam, mert nem kellett, mert a pénzemben bíztam, mert magamban bíztam, mert bármiben bíztam. De ebben a zuhanásban, ebben egy mély egzisztenciális módon, amiről beszéltünk, végem van, úgyhogy vagy megmentesz Isten, vagy nem, és akkor ő megment, talán igen. Néha hitetlen vagyok, és ezért hagyja a zuhanást folytatni. Aztán kivesz a zuhanásból, meg többet nem viselek el, de nem tanultam meg a leckét. Akkor megint visszatesz oda, ahol voltam, vár egy pár hónapot, és utána megint kezdi az edzést előről. Hát, ha most megtanulom. És ez nem egy kegyetlen kínzás, hanem ez egy bajnok felkészítése az olimpiára, ahol a végén megtanulunk bízni ő benne, ahol a végén vasárnapi iskolás diákok leszünk, akik a mókusra is azt mondják, hogy Jézus Krisztus, és kicsit viccelek, nyilván nem ez a cél, nem korlátoltak és bigottak akarunk lenni, hanem felismerni, hogy Isten az út, az igazság és az élet. Tényleg ő az út. Nem ad nekünk egy utat, hanem ő maga az út, ő a megoldás, ő a valóság, ő az élet, ő az. Nem elvont valami, hanem ő. És ő ezen dolgozik egész életünkben, hogy ő belé egyre mélyebb, és egyre, ezt a szót használtam az előbb, egzisztenciálisabb, létkérdést jelentő bizalmat vessünk. És én, amilyen pribék vagyok, amikor nekem elkezd jobban menni, én tudod, mit csinálok? Kihúzom magam. Intek Istennek, csá, hogy vagy? Jó napod volt? Nekem is jó napom volt. Megyek tanítani egy kicsit, végzem a munkádat. Örülsz mi? Na, kicsit megint viccelek, de nagyon okos, nagyon jó, amit tanítottál. Mondd csak, hogy volt, leírom a verseket. Figyelj, most ebben a zuhanásban nagyon más az attitűdöm. És nem udvariatlan vagyok, és Ernőnek mindjárt szót adok. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy Uram, mit is mondtál? Ki is vagy te tényleg? Most tudom, hogy minden ígéreted igaz, hogy mi atyánk vagy a mennyekben, és hogy tiéd az erő és a hatalom, és Dávid Istene, Dávid, a minden nyomorúságból kimentetted, itt vagyok, ments ki engem is, és látni akarom, és komolyan akarlak venni, és muszáj, hogy komolyan vegyelek. Érted a különbséget? És aztán lehet, hogy ugyanúgy azt mondom, hogy hé, Uram, szia, legyek, lefekszem, legyen egy jó estéd, nekem mára ennyi elég volt. De közben, tudod, egzisztenciálisan függök tőle. Pálnak mondta ezt, Pál azt mondta, tövis van az oldalamban, Uram, vedd ki a tövist. Mire Isten mit mondott? Azt mondta, nem, mi? Nem. Mondom még egyszer, vedd ki a tövist az oldalamból, fáj. Nem. Háromszor kérte az Urat, hogy vegye ki a tövist. Mire a válasz az volt, hogy nem. Miért? mert elég neked az én kegyelmem. Ha kiveszem a tövist, akkor megint önjáró leszel, megint nem lesz szükséged rám, megint kis felkapott nózival járkálsz majd le föl, és cicegsz nekem össze-vissza, ahelyett, hogy értenéd az életet. A tövis segít neked függeni tőlem, mert amikor te gyenge vagy, akkor lehetek erős, és Pál utána azt mondta, hogy megtanultam, megértettem. Most már a bajaimmal dicsekszem, a zuhanásommal dicsekszem, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És most, ahogy én ezt így elmondom, már bánom is, hogy mondtam, mert úgy utálok zuhanni, és Jánossal erről beszélgettünk, hogy köszönöm, Uram, nem kérek többet a kiképzésből. Ezt mondja az egyik énem, de a másik énem csendben ott mondja, hogy olimpiai aranyérem, legyen, Uram, legyen én velem a te szereteted szerint. Bármit is hozzon az a szeretet. Ernő, mondd, amit akartál. Gyere ide a mikrofonhoz. De
adom a hangszórót. Hol a hangút van? Ernő, hallanunk kell a bölcsességedet.
Félek bármit mondani, mert sokszor az volt az élmény, amit prédikáltam valamiről, és utána egy-két héten belül átéltem. Debrecenbe prédikáltam a veszítésről. Következő héten kaptam a telefont, hogy meghalt az apám. És Isten néha nagyon éles bizonyos dolgokkal kapcsolatban, főleg nekünk kell vigyázni, azt gondolom, ahogy így, oké, de ez egy más téma, de hogy a János a te felvető zuhanás, hogy egy csomóan megsértődünk hívő keresztényként, és mi nagyobb veszélybe vagyunk, azt hiszem, mert nagyobb tudás birtokába vagyunk, mert mi tudjuk, hogy tudni véljük, hogy miért zuhanunk. Mert a világban az emberek csak elszenvedik a dolgokat értelmetlenül. Leginkább ugye rengeteg öngyilkosság, a depresszió az azért van, mert nem erre az életre számítottam. És hogy nekem volt egy tervem az élet, és nem sikerült. És minél inkább idősebb valaki, bár ez sem igaz, mert a tizenéveseknél nagyon, nagyon nagy százaléka az öngyilkosság. De az más miatt van, az élet céljának és értelmének a hiánya leginkább. Na mindegy, tehát azt szerettem volna csak így hogy rövidre fogjam, hogy megsértődünk, hogyha tovább zuhanunk, mint amit a tűrés határunkról gondolunk. És azt gondoljuk, hogy már tovább nem engedhetsz, már nem bírom tovább. És Isten egy csomószor azt mondja, hogy még csak a 40. emeletnél tartasz. Viccet ismertek, 100. leugrik valaki, zuhan, és a 40. megszólal. Eddig nem is olyan rossz. Úgyhogy, de egyébként vagyunk így egy páran, akik így büszkeségből azt mondjuk, hogy ez nem érdekel, és nagyon sok keresztény fellázad Isten ellen, sokan ott hagyják az Urat, és nem járnak gyülekezetbe, föltesz szögre, akasztják a Bibliát, és meg egy embert 25 év után föltette a Bibliát a polcra, és azt mondta, hogy innentől ateista vagyok. Hitvédő volt egyébként, még lehet, hogy talán ismerted is a nevét, mindegy. És ezek kemény dolgok, de hogy ennek tényleg felesett réfa, és azt hiszem, hogy soha nem mondtuk azt, hogy egy ilyen 11 tonnás úthenger fog előttünk menni, és mindent simára hengere előttünk. És olyan mély, tehát most ez lehet, hogy bátorítás lesz nektek az én zuhanásom, hogy engem 3 nagyon súlyos dolog ért egy hónapon belül. És nagyon, nagyon megviselt, úgy értem, hogy azt gondoltam, hogy Sanyival is beszélgettünk, és mondtam, hogy ez nagyon gáz. Még az is felmerült bennem, hogy ennek az egésznek nincs értelme. Ezt figyeljetek, olyan erővel tud a lelkünk a porhoz tapadni, hogy nem csak, hogy elesel, hanem rajtad van egy ilyen, mit tudom én, 70 tonnás mozdony. És így majd belepasszíroz a földbe. De hogy Istennek ott van a szabadítása, és ez nagyon valós. Tegnap volt egy nagyon valós szabadulásom. Az összes dolog alól gyakorlatilag, vagy az összes dologtól, ami annyira nyomasztott hónapokon keresztül. És figyeljetek, tudjátok, hogy történt? Hogy így éreztem, hogy így lekerült a nyomás, és így. És jól vagyok. És tudom, hogy lehet, hogy holnap megint nem leszek jó. De nem ez a lényeg, azt gondolom. Figyeljetek, hogyha aki Istennel jár, annak számolnia kell arra, hogy nagyobb figyelmet élvez a konkurenciától. Van valakivel, meg nem mondom, kivel beszélgettem, amerikai futball. Láttatok már amerikai futball meccset? Oké, én nem értem a szabályokat, ez a 10 yardos, meg ezeket a szabályokat, én nem értem. Én csak erről beszélgettünk, hogy neki is ugyanazt tűnt fel, mint nekem, hogy akinél a labda van, azt támadja mindenki. Ezt értitek? És tudod...
Nálad van a labda, nem?
Hát most nem tudom, de volt, hogy nálam volt a labda, igen. És ezt el tudjátok kézni, megkapod a labdát, és ott vannak a yardos vonalak, és futsz, mint az őrült. Fuss, Forrest, tudod, fuss, Forrest. És mindenki téged akar, és nem azon, hogy oda mennek, és azt mondják, hogy te légy szíves, nem adnád oda a labdát. Nem, hanem ott levágják a fejedet, kerékbe törnek. Hogyha láttatok egy ilyen meccset, az brutális. De figyeljetek, igaz, hogy minden játékos arra törekszik, hogy elvegye a lasztit a futótól, a futójátékostól, de minden védőjátékos őt védi. Az nagyon érdekes. Ő fut, és a többiek akár a testükkel beugranak elé, és feltartóztatják, elkasszálják a támadókat. Ez hihetetlen. És hogy hívőként ugye, szellemi háborúból beszélünk a démonokról, de hogy ott van egy hihetetlen erős védelem a keresztényeknek. És angyalok felvonulnak a védelmedre. És Isten át, hogy mondják ezt, hogy erősítést küld neked. Hogy mondja a Zsoltáros, hogy tábort járnak az angyalok körülötted. És figyeljetek, valójában sosem ér el a probléma. Higgyétek, hogy valójában, igazából soha nem fog megérinteni a probléma. Nem fog meg. Ez a szellemvasút. Megy az autó, a csontvázak ijeszgetnek, félsz, valósan megijedsz, de sosem fog hozzád érni. Sosem. És nem tudom, hogy ezt Isten hogy csinálja. Nem tudom, hogy csinálja. És a probléma mindig az, amikor szeretnénk Istennek segíteni, vagy amikor feladjuk. És Isten azt mondja, hogy legyél hűséges. És ez a Biblia egyik legfontosabb üzenete. A hűség az nem azt jelenti, hogy soha nem roppan meg a bizalmam, hanem azt jelenti, hogy ha bár megroppant a bizalmam, de tovább megyek, és nem hagyom abba. Ezt jelenti a hűség. Hogy olyan vagyok, mint egy pitbull. És belekapaszkodok Istennek az ígéreteibe. És nem engedem el. Te ezt mondtad. Nem látom. Római 17, ez gyújtott világosságot Luther szívében, ez nyitott kaput a reformációnak, hogy az igaz ember az ő hite által él. Nem látom, zuhanok. Ezt látom, hogy zuhanok. De a Bibliában az van írva, hogy Isten el fog kapni engem. És bolond lennék, ha nem hinnék neki. Ja, úgyhogy zuhanás, aztán Isten lelassít, elkap, aztán megint zuhanok. Megint ott állok a Burj Dubajnak a tetején, ott egyensúlyozok, és rohadt magas, és aztán megint zuhanok, és miközben erről beszélek, tudom, hogy nem sokára zuhanni fogok. Megint, Uram, legyél óvatosabb. De figyeljetek, van értelme a szenvedésünknek, ennek van értelme, mert megismerem Istent, megismerem az életet, megismerem magam, és valami több leszek, hogy ja, ez az egy reményünk van. Hát ennyi. Ja, és csak annyi, hogy Dávid 11 évig menekült. 11 évig. És elvileg király volt. Igaz? 11 év, és nem roppant meg a bizalma. Úgy értem, ez a tiéd, Sanyi, bocs. Hogy a zsoltárokat olvasod. Oké, figyeljetek, itt van egy jó fájdalomcsillapító, a zsoltárok. Tehát én, amikor engem a zsoltárok mentettek meg mindig, amikor nem volt reményem már nem is hittem Istenben igazából. Nem, hittem Istenben, de nem hittem abban, hogy meg fog tudni szabadítani. Vagy hogy meg akar szabadítani. Vagy nem tudom, hogy volt. De olvastam a zsoltárokat, és így az olyan volt, mint egy szíverősítő. Dávidnak a zsoltárai, meg hihetetlen volt, és újra erőre kaptam, és ez az, hogy az ige dolgozik a szívünkben. Olvasd az igét, amikor nyomorult vagy, zsoltárok, hallgass meg egy üzenetet másik két nyomorultól, vagy egy harmadiktól. Nyomorult emberek prédikálnak Isten csodálatos igéjéből, és ez is Isten kegyelme, hogy mi beszélhetünk itt. Csak is Isten kegyelme. És aztán így megyünk előre, és ezért mondják a jelenések könyvében, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemeinkről a mennyben. És ez nagy buli lesz. És tudod, hogy mit fogsz mondani? Fogalmam sincs, hogy milyen helyzetben vagy, amikor hallgatod. Lehet, hogy tényleg életed legtragikusabb pontján hallgatod ezt, de tudod, hogyha hűséges maradsz, vagy csak igazán egyszer hittél Jézusban, és ott leszel a mennyben, és azt visszanézel, és azt fogod mondani, hogy nem csak, hogy megérte, hanem egy kötözni való bolond lettem volna, ha nem így éltem volna. Állatira megérte, állatira. Nem cserélném fel a kényelemért. Soha. Hitáltal. Csak hitáltal tudunk élni, tesók. Csak hitáltal.
Esetleg van még?
János, hozzáfűznél most valamit? Megyünk dumcsizni. Nagyon jó gondolat volt, János, köszönjük szépen. Van esetleg még kérdésetek, hozzászólás, vagy bármi? Igen. Ha menned kell, mert nyilván messze túlszaladtunk már a tervezett időn, akkor kérlek csak nyugodtan állj föl, indulj el, én sem maradok tovább, úgyhogy...
Nyugodtan, figyeljetek, rendeltem pizzát. Magamnak, nektek nem. Amit én látok, hogy mi a problémánk, én azt látom tanárként, azt látom, hogy szerintem a keresztények nagy része is az alapokat nem tudja. Soha senki nem megy el úgy, mit tudom én, statisztikát tanul, vagy tanulni ne tudná az alapokat. És mi nem tudjuk az alapokat. Abszolút nem tudjuk az alapokat. Mire gondolok? Nagyon sok ilyen dolog előjön, ugye ma is legalább volt egy csomó. Például az, hogy higgyetek Istenbe. Mit jelent az, hogy higgyél Istenbe? Meg tudjuk ezt mondani, mi az, hogy higgyél Istenbe? Nagyon egyszerű dolog, és mégis nagyon nehéz. Mondjuk itt a János 14:1-et, ha előszedjük, azt mondja, János 14, az valahol itt van. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És mi ez az és? Mondja Jézus. Ugye Jézus mondja, higgyetek én Istenben, és higgyetek én benne. Jézus akkor nem Isten? Hogy miért mondja ezt, hogy itt higgyetek én benne? Aztán, ha tovább olvasom, és itt 5 verset átugorva, azt mondom a 6., Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. És értjük azt, hogy mi az, hogy én általam? Sokan azt mondják, ugye, hogy az az én általam, hogyha betartjuk az ő tanítását, én elfogadom, akkor ő általa. Én azt gondolom, hogy tegyük fel azt, hogy ő tud csak oda vezetni az atyához. Mire mondom én ezt? Például a Máté, mennyi is? Máté 27, azt hiszem, Máté 27, 11, vagy 11, 27. Várjál csak, itt nekem valahol itt van. Ez az egyszerű gondolat. Nem, inkább először nézzük meg azt, hogy egyáltalán miért van erre szükségünk. Ugye János 17:3 azt mondja, ugye ez a Jézus főpapi imája, azt mondja, az pedig az örök élet. Mi az örök élet? És itt az érdekes dolog. Értjük mi az, hogy az örök élet? Ez egy idő? Hát idő is, de az senkit nem érdekelne, hogy örökké kéne élnem, és aztán ugyanígy, ahogy vagyunk. De folytatja szerencsére az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, Jézus Krisztus, már megint itt ez az és. Értjük-e, hogy miért van itt ez az és? Ilyen egyszerűen Istent és Jézust. És itt jön elő az a gondolatom, hogy hát én ezt gondolom, hogy itt a Máté 11:27, ezt nem tudom soha, hogy a 20, Máté 11:27. Máté 11.27-re, ha ide lapozhatok. Hú, de nagy biblia ez. Ezt külön kell tudni lapozni. Máté 11.27, mert hogy az örök élet azért mindenki, nem? Ez azért cél, oda szeretnénk kérni az örök életbe valahogy. Mi az örök élet? Kategórikusan Máté 11.27-ben megmondja, hogy mi az örök élet. Nem azt mondja meg, mi az örök élet, hanem azt mondja, az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiú, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. Na itt a gáz, ugye? És az, akinek a fiú ki akarja jelenteni, akkor én kihagytam itt egy verset az örök életről. János, ja, az előbb mondtam, nem? A 17.3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az örök Isten, hogy az örök élet, megismerjenek téged, az örök Istent, és akit te elküldtél, a Jézust, és itt van az, hogy az én atyám mindent átadott nekem, mindent én tudok, mondja Jézus, senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. Na itt a gáz. Akkor hogyan fogjuk megismerni, de szerencsére folytatja. És azt mondja is, az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Na hát ez már jó, itt a kibúvónk. Szerencsére azt mondja, a fiú ki akarja jelenteni valakinek. Hát kinek akarja kijelenteni? Hát az ide vissza kell, már megint lapozunk a János 14-be. Az egy nagyon jó hely, ez a János 14, azt nagyon szeretem. Mert az ott olyan dolgokat elmond. János 14, azt hiszem a 21-es vers, azt mondja, kinek akarja Jézus kijelenteni magát? Mert hát akinek ki akarja jelenteni magát, az ugye meg fogja ismerni az atyát, mert az atyát csak ő ismeri, ő fogja oda vezetni, és ez pedig az örök élet, ugye az ismerkedés, nem pedig valami más. Tehát az életünk az olyan, hogy az örök élet fele tart, de össze-vissza cikázunk, mert állandóan egy letérünk arról az útról, amit ő szeretne az örök élet útján, az ő megismerésének az útján szeretne vezetni, és azt mondja, aki elfogadja a parancsolataimat, János 14.21, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Ez itt de ilyen egyszerű ez a dolog, hogy szeresd Istent, hogy tudod szeretni Istent? Hát úgy, hogy van Jézus, oda vezet, de egyedül ő az út, az igazság és az élet, ő tud vezetni, ő az idegenvezetőnk, és hova akar ő vezetni? És kiket akar egyáltalán vezetni? Ő tud mindent, ugye ő az, aki szereti Istent, és azt szeret engem, és ki szereti őt, aki megtartja. És ezt az egyszerű dolgot Sanyi már szerintem százszor elmondta, nem betartani a parancsolatokat, hanem megtartani. És hogy tudom megtartani? Úgyhogy őrzöm a szívembe, fejembe, kezemre kötöm, fejemre teszem, hogy a zsidók csinálták. Valami módon, ugye, tudok róla, és amikor nem tudom betartani, akkor a megtartani meg tudom, mert abban a pillanatban bejön az, hogy már megint elszúrtam, és vissza. És ilyen egyszerű gondolatokat nem tudunk, mert én amire tanítok, meg beszélgetek emberekkel, ezt az egyszerű dolgot nem tudják. Szeresd Istent! És tégy, amit akarsz, ugye mondta az Augustinus. És hogy tudom szeretni Istent, hogy meg tudom tartani a parancsolatait. Nem betartani. És végig szerintem ez a probléma, én nagyon javasolnám, hogy ilyen nagyon egyszerű kis, mit tudom én, első osztály előkészítő valamik legyenek, amiket úgy lehetne mondani, mert benne van, tehát és máshol tanultam, itt tanultam a 10 év alatt ezeket. Tehát az, hogy igenis, nem lehet a Biblia olvasása, a jó olvasása nélkül megérteni ezeket a dolgokat, ahhoz pedig az alap dolgokat meg kell tanulni. És vagy meghallgatod a 10 év eredményes élet tanítását, mert benne van, jegyzetelsz, nem igaz, hogy tudsz úgy tanulni, hogy nem jegyzetelsz. Ez alapvető tanulási módszer. Ha hallgatod, az kevés. Ha jegyzesz, az több, és még mindig semmit nem ér. Ha nem mondod el, el kell mondanod, meg kell tanítanod bárkinek. Ha meg tudod tanítani, akkor megtanultad a dolgot. Mert még nem tudod megtanítani, addig te se érted rendesen. Tehát ha nem tudod ezeket összefoglalóan elmondani akár egy 4 éves gyereknek, sőt, javaslom, 4 évesnek is, meg 40 évesnek, meg 60 évesnek, mindegyik más. És ha mindenkinek el tudod úgy mondani, hogy azon a szinten ő megérti, akkor tudtad. és akkor a tied lesz az a dolog. És akkor érteni fogod azokat a bölcs gondolatokat, amik itt mennek, de szerintem ezek nem a tejszintje, amit itt hallunk. Ugye? Tehát csak akkor tudod ezt felfogni jól, amiket itt Ernő is mond, meg a Sany is mond, hogyha az alap dolgokat tisztában vagy.
Amen. Hát köszönjük szépen!